Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek által. Amen. Isten igéje szól hozzánk János evangéliumának a 17. fejezetéből. János evangélium a 17. fejezetének az elsőtől a 26. versig az összes versét hallgassuk.
Miután ezeket mondta Jézus, tekintetét az égre emelve így szólt. Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a fiú is megdicsőítsen téged. Mivel hatalmat adtál neki minden halandók felett, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon. Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Isten, és aki elküldtél, Jézus Krisztus. Én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem. És most te dicsőítsd meg, atyám, önmagadnál azzal a dicsőséggel, amely már akkor az enyém volt te nálad, mielőtt még a világ lett. Kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket nekem adtál a világból, a tieid voltak, és nekem adtad őket, és ők megtartották a te ígédet. Most már tudják, hogy mindaz, amit nekem adtál, tőled van, mert azokat a beszédeket, amelyeket nekem adtál, átadtam nekik, ők pedig megfogadták azokat, és valóban felismerték, hogy tőled jöttem, és elhitték, hogy te küldtél el engem. Én őértük könyörgök, nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid. És ami az enyém, az mind a tied, és ami a tied, az az enyém, és én megdicsőítettem ő bennük. Többé nem vagyok a világban, és ők a világban vannak, én pedig te hozzád megyek, Szent Atyám, tartsd meg őket a te neved által, amely nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Amikor velük voltam, én megtartottam őket a te nevedben, amelyet nekem adtál, és megőriztem őket, és senki sem kárhozott el közülük, csak a kárhozat fia, hogy beteljesedjék az írás. Most pedig hozzád megyek, és ezeket elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Én nekik adtam az ígédet, és a világ gyűlölte őket, mert nem a világból való, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók, mint hogy én sem vagyok a világból való, szenteld meg őket az igazsággal, a te ígéd igazság. Ahogy engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba, én ő értők oda szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazsággal. De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem, hogy mindjárt egyek legyenek, ahogyan te atyám én bennem, és én te benned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem, hogy teljesen egyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. Igazságos atyám, a világ nem ismert meg téged, de én megismertelek, és ők is felismerték, hogy te küldtél el engem. És megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, hogy az a szeretet, amelyel engem szerettél, bennük legyen, és én is ő bennük. Amen.
Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Dicsőséges Urunk, Jézus Krisztus, áldunk és magasztalunk téged testé lételed csodájáért, azért, hogy mennyei dicsőségedet otthagyva eljöttél közénk. Magasztalunk azért, hogy mindennél fontosabbakká lettünk neked. Köszönjük, hogy nem vetettél el minket bűneink, hitetlenségünk miatt, hanem az életed sem volt drága, csak hogy könyörülj rajtunk. Add, hogy soha nem feledjük el, hogy mi mindent tettél életünk, és tudjunk örvendezni annak, hogy előre mentél az Atyához helyet készíteni nekünk. Köszönjük, hogy szüntelen könyörögsz érettünk. Köszönjük, hogy Te jársz előttünk, és Te vagy velünk minden napon. Magasztalunk megdöbbenetelen csodájáért. Azért, hogy amikor visszamentél a mennyei dicsőségbe, akkor sem hagytál magunkra minket. Bocsáss meg, hogy miközben sok baj és szenvedés ér minket, és az életünk meghajszolt, megvetett a földön, sokszor elfeledkezünk a Te ígéretedről. De köszönjük, hogy a Te kegyelmedből egészen bizonyosak lehetünk abban, hogy ígéreted egyszer dicsőnkbe teljesül, és a Te néped veled mindörökké egyesül. Tartsd bennünk ezt a reménységet, Urunk! Taníts minket így vigasztalni és bátorítani másokat is. Könnyen vagyunk, hogy életünk ne cáfolja meg szavainkat, hanem hadd legyen annak megerősítője. Taníts minket valóban ezzel a reménységgel élni, hogy ahogyan felmentél a mennybe, egyszer úgy jössz vissza, és veszel magadhoz minket is. Segíts, hogy mindvégig álhatatosak maradjunk, és így üdvözülhessünk. Ajándékozz meg jelenléteddel, igéddel, szent lelkeddel, és kérünk, hogy Te magad szólj hozzánk. Amen.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Isten igéjét, ha már felolvasott ige szakaszból, olvasom újra. János evangélium a 17. fejezetéből a 22. és a 23. verset. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem. Hogy tökéletesen egyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. Amen. Kedves gyülekezet, az imádságaink a prioritásainkról, a fontossági sorrendünkről árulkodnak. Arról, hogy mi az, ami igazán számít az életünkben. De az imádságainkra gondolunk, hogy mi az, amiről beszélünk Isten előtt, mi az, amivel sokszor megkeressük őt, akkor ez nagyon sokat elmond rólunk, a személyiségünkről, arról, hogy mi az, ami nekünk számít. Mert hogy azt viszük oda Isten elé, ami igazán számít nekünk. És a legkritikusabb pillanatokban, az életünknek a legkritikusabb pillanataiban elmondott imádságok, különösen is ilyen imádságok, amikor valami olyat viszünk oda Isten elé, ami igazán, igazán fontos nekünk, ami igazán a szívünk legmélyéről jön. Nem régi élményem az, hogy az általános iskolának az október 6-ai ünnepségén vettem részt, épp a hittanóra idejében volt, így aztán mentem órát tartani, és ha már ott voltam, meghallgattam az egyébként nagyon szép műsorokat, és arra épült föl a műsor, hogy mindegyik vértanúnak vagy egy személyes levelét, vagy imádságát olvasták föl egyesével, és így emlékeztek meg. És azokban az imádságokban családért, házastársért, gyermekekért, hazáért való könyörgés jelent meg mindegyikben. Ami a legfontosabb, a legkritikusabb pillanatban. Ez a felolvasott szakasz Jézus imádsága a földi életének az egyik legkritikusabb pillanatában. A legnehezebb óráknak a küszöbén állva. Nagyon-nagyon személyes, amit az ember egy ilyen nagyon nehéz helyzetben elmond. Nagyon-nagyon személyes az, amit Jézus elmond ebben az imádságban. Kicsit olyan ez, mintha a Szentek Szentjébe léphetnénk be azzal, hogy ezt az imádságot mi egyáltalán olvashatjuk. Hogy Jézus hogyan beszélget az Atyával a kereszt halála felé menve. Mert a szíve legmélyét mutatja meg nekünk ez az imádság. A legbelsőbb gondolatait, a legbelsőbb vágyait mutatja meg. Jézus prioritásait, a szívében a legfontosabb helyen levő dolgokat fedi fel ez az imádság, hogy miért könyörög ő ezen a nehéz órán. És amivel kezdi az első téma, az talán egy kicsit meglepő, mert hogy dicsőségről beszél. Kéri az atyát, hogy dicsőítse meg a fiút, azaz őt, Jézust, és elmondja, hogy ő is megdicsőítette az atyát, mert elvégezte mindazt, amit rábízott, mert kijelentette az atya nevét, és megismertette mindazokkal, akik számára ezt az atya elkészítette. Dicsőségről beszél. És hogyha ezt nem jól értjük, a dicsőséget, akkor ez talán még visszatesztő is lehet. Mert hogyha valaki a mártír halál küszöbén a dicsőségért könyörög, akkor az úgy tűnik, mintha valami önigazolásra várna az a személy, ami egy eléggé emberi gondolat. Mert a dicsőség szóhoz a mi fejünkben inkább kötődik valamiféle erőszakos hatalom, vagy uralom, fényűzés, gazdagság. Ha ezt a szót halljuk, hogy dicsőség a maga világi környezetében, akkor nem feltétlenül pozitív dolgok jutnak eszünkbe. Miért olyan fontos Jézus számára ez, hogy az atya őt megdicsőítse? Nem elég az, hogy ő tudja, hogy kicsoda, és a hozzá egészen közel állók is tudják. Miért vágyik arra, hogy ez a dicsőség, ez teljesen nyilvánvalóvá legyen? Akkor értjük meg jól ezt a kérdést, hogyha azt tudatosítjuk, hogy a dicsőség mind az Új Szövetségben, mind az Új Szövetségben Isten lényének a lényege, amitől Isten valóban Isten. És hogyha Isten személyéből elvetnénk a dicsőséget, a dicsősége nélkül akarnánk őt szemlélni, akkor amit látunk, az már nem Isten. Ha nem érezzük meg az ő dicsőségét, akkor fogalmunk sincs arról, hogy ő kicsoda. És mikor Jézus azért könyörög, hogy dicsőítse meg őt az atya, akkor tulajdonképpen azért könyörög, hogy Isten váljon láthatóvá, váljon megismerhetővé annak, aki ő valójában. Hogy váljon nyilvánvalóvá Isten jelenléte azok számára, akik őt keresik. Mi Isten dicsősége? Az, ami előtt az ember csak leborulni tud. Teológia ezt úgy mondja, hogy misztérium és tremendum. Egyszerre titoktatós és egyszerre félelmet keltő. Isten dicsősége, amiben a leginkább meglátszik, hogy ő teljesen más, mint mi vagyunk. Lehet Istent a munkáért, az áldásaiért, az ajándékaiért keresni, de hogyha ezt anélkül tesszük, hogy az ő dicsősége előtt megállnánk ezzel a szent félelemmel, akkor abból könnyen lesz követelőzés, bálványimádás, babona. Lehet félni Isten igazságától, és látni őt úgy, mint aki számon kér. De ha mindez nem az ő dicsősége fényében látjuk, akkor nem látjuk őt másnak, mint egy kérlelhetetlen nagyúrnak, akit megközelíteni is alig lehet. Milyen az Isten dicsősége? Isten dicsősége ámulatba ejt, lenyűgöz, letaglóz bennünket. Ez az a dicsőség, amivel Mózes az égőcsipke bokorban találkozik. Amikor a saruját leveszi, mert szent ez a hely, ahol áll. Ez a dicsőség jelenik meg a Sínai hegyen, amikor Mózes a két kőtáblát átveszi. A füstfellegben, a leereszkedett felhőben, a villámok cikázásában. Ezzel a dicsőséggel találkozik Mózes, amikor lejön a hegyről, és leplet kell terítenie az arcára. Mert az Isten dicsőségével való találkozásról sugárzik az arca. Annyira, hogy a látványa is elviselhetetlen a nép számára. Mert megolvadnának tőle, mint a tűzben a vas. Isten dicsősége ilyen erőteljes, ilyen átütő. De ugyanezzel a dicsőséggel találkozik Illés, ott a Hóreb hegyen, ugyanazon a hegyen, amikor Istennel beszél. Amikor jön a tűz, jön a forgószél, jön a földrengés, de végül Isten dicsősége a halk és terít szóban jelenik meg. Mert Isten dicsősége ez is, a nem feltétlenül zajos, és nem attól erőteljes, hogy hangos, és hogy félelmet keltő. Mert bele tud férni Isten dicsősége a halk és szerint szóba is. És ezzel a dicsőséggel találkozik Ézsaiás próféta a mennyei látomásban, amikor a földre esik ettől a dicsőségtől, és azt mondja, hogy jaj, nekem elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Mert Isten dicsősége előtt lelepleződik a saját tisztátalansága. Isten dicsősége az, amivel meglátjuk saját magunkat. És ezzel a dicsőséggel találkozik ez a három tanítvány is, akiket Jézus fölvisz a hegyre, amikor Mózes és Illés társaságában látják ott a megdicsőülés hegyén Jézus, és látják, hogy Jézus arca elváltozik, vakítóan fehér és ragyogó lesz, és ez a dicsőség mégis olyan vonzó számukra, hogy azt mondják, hogy jó nekünk itt lenni, építsünk három sátrat, és maradjunk itt. És annak ellenére, hogy Isten dicsősége félre kényszeríti őket, mégis benne akarnak maradni ebben a dicsőségben. Az Isten dicsősége egyszerre lenyűgöz bennünket, egyszerre ámulatba lesz, egyszerre szembesít a saját kicsiségünkkel, és ezzel együtt hihetetlen módon vonz bennünket. Mert Isten dicsőségében, Isten jelenlétében megérezzük azt, hogy ez az a hely, ahol mindennél jobb lenni. Ezt érzik meg ott a tanítványok is, és ezért akarnak ott maradni. Isten dicsősége, Isten lényege. És Jézus azért könyörög, hogy ez váljon mindenki számára nyilvánvalóvá. Mert amikor Jézus eljött a földre, amikor ember lett, akkor elrejtette az ő dicsőségét. A 440. énekben énekeljük, hogy Istenségét elrejtette, midőn testünket fölvette. Elrejtette az ő dicsőségét. És csak néha-néha bukkant abból elő valami. Amikor egy-egy csodában, egy-egy jelben láthatóvá vált, hogy ő kicsoda. És most azt kéri Jézus, hogy ez a dicsőség váljon újra teljesen nyilvánvalóvá, és félreérthetetlenné. És ahogyan az a kárpit majd ketté szakad a jeruzsálemi templomban, amikor Jézus meghal, és a szentek szentjébe szabad lesz az út, a szentek szentje a templomban az Isten dicsőségének a helye volt, úgy válik szabaddá az útunk az Isten jelenlétébe mindannyiunknak, hogy megtapasztaljuk Isten dicsőségét, ami ámulatba ejt, ami félelemmel tölt el, ami a kicsiségünket is megmutatja, és közben megmutatja azt, hogy milyen végtelenül szeretettek vagyunk, ahol nekünk mindennél jobb lennünk. Ez Jézus szíve vágya, amiről beszél, amiért könyörög ezen a testén. És a második kérése pedig, hogy a tanítványokért könyörög, az akkori tanítványokért, és a későbbi korok tanítványaiért értünk is. És a legfontosabb kérése, ami újra és újra visszaköszön, több helyen is ebben a fejezetben, ebben az imádságban, hogy egyek legyenek, mint mi. Jézus egységért könyörög a tanítványok között, de nem akármilyen egységért, nem kierőszakolt, nem kiizzadt, vagy önfeladással teli egységért, ahol mindenki feladja az önálló gondolatait, és megötön meg után. Nagyon fontos ez a kis szó, vagy szókapcsolat, hogy egyek legyenek, mint mi. Olyan egységért könyörög, ami közte és az Atya között van. Hogy milyen ez az egység, megint egy kis teológia, a Szent Háromság tan. Azt valljuk a Szent Háromságról, Atya, Fiú, Szentlélek, hogy három személy és egy lényeg. És ezt látjuk is az Atyáról és a Fiúról, hogy más személy, más a munkája az Atyának. Az Atya a teremtő, a Fiú a megváltó, a Szentlélek a megszentelő. Három külön személy. És mégis ugyanaz a lényeg. Lényegükben egyek, ez a Szent Háromság. És ez az egység, amiért Jézus könyörög. Olyan tanítványi közösségért, ahol sok személy van, különböző, egymástól megkülönböztethető személyek, és mégis egy lényeg. És ebben a gyülekezetnek, meg az egyháznak egy hihetetlenül nagy gazdagságát engedi meg Jézus. Sok személy. Így jövünk mindannyian, hozzuk a személyiségünket, hozzuk azt, akik vagyunk, ahogy gondolkozunk, a vérmérsékletünket, a személyiség típusunkat, ahogyan beszélünk, ahogyan véleményt nyilvánítunk. Hozzuk a személyes ajándékainkat, ki miben jó, ki miben ügyes, ki miben tehetséges, hozzuk a képességeinket. És nagyon nagy különbözőségek lehetnek köztünk. És mind jöhetünk úgy, mint személyek, mint személyiségek, és behozhatjuk a Isten közösségébe azt, akik mi vagyunk, amitől mi egyediek vagyunk, akiknek Isten bennünket teremtett. De az emberi tapasztalat az, hogyha sok személyiség kerül egy helyre, akkor előbb-utóbb abból nézeteltérések lesznek, feszültségek, és aztán emberileg nézve elkerülhetetlen, hogy a különbözőségek kiéleződjenek, és szakadások legyenek. És hogyha az egyház történetét nézzük, akkor egy földi síkon erről is szól az egyház története. Hogy a sok különböző személyiség összejön, és aztán a különbözőségek kiéleződnek, és aztán szakadás lesz belőle. De kicsiben minden gyülekezet életében ez lejátszódik. Az az egység, amiért Jézus könyörög, az nem az az egység, amikor elhallgattatjuk a személyiségünket, hanem az az egység, ami a Szent Háromságon belül van. Három személy, de egy lényeg. Egy lényeg. És akkor tudunk mi is sok különböző személyiségként mégis egységben lenni, hogyha ilyen értelemben leszünk egy lényegűek. Ha a létünknek az alapja az, ami a személyiségünk legmélyén összeköt bennünket, hogy Jézus van a szívünk legmélyén, hogy benne vagyunk egy lényegűek. Benne tudunk mi egyé válni. És ezért az egységért könyörög Jézus. Nem pedig egy kifelé mutatott, de ő igazából nem létező egységért. Nem olyan egységért, ami külső intézkedésekkel, szabályokkal, vagy rengeteg közös gondolkodással létre lehet hozni. Hanem olyan egységért, ami abból fakad, hogy a legmélyünkön, a lényegünkben egyek vagyunk. És amikor Jézus azért az egységért könyörög, akkor ezt azért teszi, mert tudja, hogy a fizikai, kézzel fogható valóságában, de nem lesz többé a tanítványok között, és ez nagyon nehéz lesz a tanítványoknak, és nagyon nehézé fogja tenni az ő követését. Könyörög a tanítványokért, mert tudja, hogy nehéz idők várnak rájuk. És az egységen túl egy másik kérést is intéz az Atyához, amit nagyon sokszor szoktak idézni. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Két dolog van ebben. Egyrészt az a beszélje, amikor arra vágyik egy gyülekezet, arra vágyik Isten népe, hogy Isten legyen ki bennünket a világból. Az első keresztények idejében is jelen volt ez, amikor annyira várták Jézus visszajövetelét, hogy csak erre koncentráltak. Már csak egy kicsit kell kibírnunk, és ezt a gonosz világot végre elhagyhatjuk. Mert visszajön Jézus, és elvisz bennünket. De minden korban ez igaz. Ez egyfajta felsőbbrendűségi tudat a részünkről, amikor azt gondoljuk, azt mondjuk, hogy mi azért különbek vagyunk, mert jobbak vagyunk, mint ez a világ, és csak elszenvedjük ezt a világot, leereszkedünk ehhez a világhoz, de hát a legjobb már az lenne, hogyha végre kivenne bennünket Isten ebből a világból. Van elgondolkodtató az, hogy keresztény emberként többnyire más keresztényekkel barátkozunk. Mert hogy leginkább a magunk fajták között érezzük magunkat biztonságban. És hogyha arra gondolunk, hogy Jézusról azt mondták a kortársai kicsit cinikusan, meg ítéletként, hogy ő a bűnösök barátja, akkor hát azért elég kellemetlen ránk nézve, ha mi meg nem vagyunk a bűnösök barátja egyáltalán. Hogyha el vagyunk a saját kis belső közegünkben, és kapcsolatot tartunk azokkal, akikkel tudjuk, hogy úgyis ugyanazt gondoljuk, de nem tartunk kapcsolatot azokkal, akikkel nem ugyanazt gondoljuk, a világgal. Mert Jézus nem azt kéri, hogy vegyen ki bennünket Isten a világból. Ő együtte vett a vámszedőkkel, bement Zákeus házába, és elfogadta azt, hogy a prostituált megkenje a lábát a drága kenettel. Felemelte a házasságtörő asszonyt, megérintette a leprást, akit senki nem érintett meg. Hogyha Jézus a lényegünk, akkor nem szorulunk rá arra, hogy felterjesen egymást melengessük a hitünkkel, hanem merünk és tudunk szeretettel és józanul jelen lenni mindenütt, a nem keresztények között is. És közben úgy, hogy a lényegünk nem válik a világ lényével azonossá. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Mert hogy ez a másik nagy veszély. Amikor az evangélium üzenete beszorul valamilyen társadalomtudomány vagy segítő foglalkozás keretei közé, segítünk, felkarolunk, teszünk a világért, és ebből áll a szolgálatunknak a lényege. Akkor elveszette az evangélium a lényegét. Mert hogy Jézus üzenete azért mindig is idegen lesz ettől a világtól. És hogyha a legfőbb törekvésünk az, hogy beilleszkedjünk a társadalomba, hogy hasznos részei legyünk a társadalomnak, mint egyház, mint gyülekezet, akkor már nem a lényegünkből vagyunk. Mert ugye a gyülekezet lényege Jézusban van, hogy ott vele találkozni lehessen. És minden más csak ennek a következménye, amit teszünk. És végül Jézus, hogy könyörög a tanítványaiért, és azt mondja, hogy nem a világért könyörgök, hanem értük. Ezért végső soron mégiscsak megjelenik a világ is ebben az imádságban. Mert azt mondja, hogy azért van a gyülekezet, hogy tökéletesen egyé legyünk, hogy megismerje a világ, mondja Jézus, hogy te küldtél engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. Az, ahogyan megjelenik köztünk az egység, a sok személy és az egy lényeg. Ahogyan megjelenik köztünk az, hogy kimerünk lépni a saját közegünkből, úgy, hogy mégis megtartjuk a másságunkat. Mindez sokkal hangosabban beszél Istenről, mint bármilyen prédikáció, meg teológia, bármilyen tanbeli dolog. Belső gyülekezet életében pontosan ez volt annyira vonzó. Az egyszer kettőből kikerestem azt, hogy mit is ír az első gyülekezet életéről. Azt írja, hogy minden nap álhatatosan egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben, dicsérték Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözlőkkel. Az, ahogyan az első gyülekezet tagjai együtt voltak, az önmagában véve vonzóvá tette a közösséget mások számára is. Mert akik látták őket, ahogyan ők együtt vannak, azok érzékelték, hogy itt többről van szó, mint egy szokásos vallásos összejövetel. Mert hogy vallásos összejövetelből volt elég, amin részt vehettek. De látták és érzékelték, hogy itt valami több is történik. Mert Isten személye közel jön ezen keresztül, a közösségen keresztül. És hogyan? Úgy, ahogyan a kapcsolatokban ez megvalósul. Ahogyan látták, hogy ők egységben, egy szívvel, egy lélekkel vannak, örömmel vannak együtt, és hálaadással is tiszta szívvel. És ez az, ami beszélt a környezetnek Isten lényegéről, Isten dicsőségéről. És ez az, ami oda vonzotta az embereket, és így növelte Isten a gyülekezetet az üdvözülőkkel. És bennünket is erre hív az ige, hogy bár Jézus nem a világért könyörög ebben az imádságban, de mégis a világra van közvetve hatással az, ahogyan élünk. A gyülekezeten belüli kapcsolataink, Isten iránti hűségünk, az egységünk. És ez két dologra, két dologban int bennünket. Egyrészt abban, hogy nézzünk magunkra, hogy milyen lelkülettel vagyunk jelen itt a gyülekezetben. Hogy mennyire szól a gyülekezetbe járásunk önmagunkról, a mi vágyainkról, a mi igényeinkről, a mi félelmeinkről, a mi szükségleteinkről. És mennyire szól Jézusról az, hogy mi itt vagyunk. Hogy érte vagyunk-e a gyülekezetben, vagy pedig csak önmagunk miatt. És nem arról van szó, hogy nem hozhatjuk önmagunkat. Csak hogy ő-e a lényeg. És másrészt pedig arra is jön, hogy pont emiatt egymás különbözőségeit is hordozzuk szeretettel, és hogy a különbözőségeinkben ne az akadályokat lássuk, hanem a lehetőséget. Mert sok személyként, de egy lényeggel lehetünk jelen a gyülekezetben. És minél különbözőbbek vagyunk, annál többféle ember találhatja meg az otthonát közöttünk. Minél inkább megjelenik a saját személyiségünk, és közben mégis az egység, annál nyitottabb a közösségünk, és annál jobban megtalálja a helyét az, aki közünk érkezik. Másrészt pedig bátorít is bennünket, hogy a gyülekezet végső soron Jézus, és ő az, aki megtart, és ő az, aki könyörög értünk. És azért az nagyon jó érzés, hogy Jézus a halál előtt értünk könyörgött, akik több mint 2000 évvel később ülünk ezen a vasárnap délelőtt. Jézus ott akkor már könyörög értünk, a mi mostani problémáinkért, a mi mostani hozzáállásunkért, mert hogy ő az, aki megtartja a gyülekezetet, és mi az ő munkájában állunk bele. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük azt, hogy ott akkor a kereszt halálodra készülve gondoltál ránk, könyörögtél értünk. Köszönjük azt, amikor megláthatjuk a te dicsőségedet. Amikor átélhetjük azt, hogy milyen hatalmas vagy te. És amikor meglátjuk magunkat ennek a hatalomnak a fényében, és mégis érezzük azt, hogy szeretsz. Köszönjük, hogy nálad biztonságban van az életünk. És köszönjük azt az utat, amit értünk vállaltál, és amire készültél ezen az estén, az Atya jelenlétében. Köszönjük azt, hogy egységre hívsz, és hogy ezt az egységet te magad tudod megteremteni közöttünk. Bocsáss meg, hogy sokszor mi ebben a te munkádnak az akadályai vagyunk. Mert nem engedjük, hogy te legyél az Úr a teljes életünk felett, és hogy amit mondunk, meg ahogy viselkedünk, az belőled fakadjon. Köszönjük, hogy különbözővé tettél bennünket, és könyörgünk, hogy a különbözőségünk ne akadálya, hanem eszköze legyen a te munkádnak. Látod, a mi gyülekezetünknek is a sokféle sérülését, hiányait. És köszönjük, hogy ezzel együtt ölelsz át bennünket. És hogy mindezekben te akarsz bennünket gyógyítani, és újra és újra folyamatosan készíteni a te szolgálatodra, a rólad való bizonságtételre. És köszönjük, hogy a személyes életünk ügyeit ugyanúgy látod. És látod azt, amikor gyengék vagyunk, amikor elfogyott az erőnk, a türelmünk, a békességünk. Így hozzuk most eléd a személyes életünknek is a problémáit, nehézségeit. Hozzuk eléd a betegségeket, a betegeket. Hozzuk eléd a félelmeinket, az aggodalmainkat. És mindezeket a te kezedbe tesszük. Kérünk, hogy maradj velünk, és a jövő héten is hadd élhessünk a te jelenlétedből. Kérünk, hogy erősíts meg bennünket abban, hogy hozzád tartozunk, és hadd élhessünk a te dicsőségedre. Amen. Fennállva imádkozzunk az Úrtól tanult imádsággal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek mennyei Atyának szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.